Folytatni fogjuk ma a Jakab levelének a tanulmányázását, ez a bizonyos Jakab sorozat, és egy olyan téma következik, aminek az a címe, hogy személyválogatás. Azt is mondhatnánk, hogy ebben annyira jók vagyunk, hogy ebből nem is kell beszélni, tehát jól tudjuk ezt csinálni, nem? Tehát mindenki tud különbséget tenni ember és ember között, szimpatikus és nem szimpatikus, jó és rossz kell, nem kell, akarok kapcsolódni hozzá, vagy nem akarok kapcsolódni hozzá. Amiről Jakab apostol beszél, az tulajdonképpen lehet, hogy pont az ellenkezője, tehát hogy nem az, amiben jók vagyunk így személyválogatás témájában, hogy hogy kell ezt csinálni még erősebben, hanem a személyválogatásnak van olyan része, amiben lehet, hogy teljes mértékben át kell alakítani a gondolkodásmódunkat, és másképp kell gondolkodni. Jakab apostolnak a levelének a második részének az első versétől a 13. versig fogom felolvasni ezt a szakaszt, aminek tehát ez a lényege, hogy ne legyünk személyválogatóak, vagy a személyválogatás az egyáltalán mit jelent. Ennek van talán pozitív része is, és negatív része is. Arra kérlek benneteket, hogy amíg olvasom ezt a bibliai szakaszt, próbáljátok magatokban elképzelni ezt a szituációt, amit itt leír Jakab. Ha van nálatok Biblia bármilyen formában, akkor kövessétek ott, de mindenképpen próbáljuk magunk elé képzelni. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe, fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegénynek pedig így szóltok, te állj meg oda, vagy ülj le a zsámolyhoz. Nem kerültök-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok, legyenek és örököljék az Isten országát, amelyet az Isten az őt szeretőknek ígért. De ti megszégyenítitek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egyel is fét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Sikerült elképzelni? Egyrészt azt kell mondani így bevezetőképpen, hogy Jakab kétszer is említi, hogy testvéreim, testvéreim. Ez nem a nem keresztény embereknek szól, hogy az a világ, vagy az a társadalom, amiben élünk, az sokkal kellemesebb, humánusabb, vagy nem tudom milyen legyen. Ez a keresztény embereknek szól, a testvéreknek. És azt jelenti, hogy nekünk szól, akik az egyházhoz, az Isten népéhez tartozunk, hogy mi, akik az Isten népét képviseljük, mi ebben a bizonyos szempontból, amit Jakab megemlít, ne legyünk személyválogatóak. Ez azért fontos, mert aki nem keresztény, akiben nincs az Isten szelleme, nem működik, az nem fogja ezt megérteni sem, meg se tudja élni. Azért, mert ahhoz, hogy ne legyél személyválogató, és mindenkit egyformán tudjál szeretni, ahhoz az Isten szeretetére nagyon nagy szükséged van. Az Isten szeretete nélkül a te szereteted, ami benned van, az hamar el fog fogyni, és hamar egy deficit lesz belőle, amiben úgy fogod érezni magad, hogy hát ezt nekem nem fog menni. De az Isten szeretete, az korlátlan, az nem fogy ki soha, ott nem kell újra tankolni, hanem az egy folyamatos. Minél többet adsz belőle, annál többet fogsz kapni. Tehát ez nekünk szól. Néhány évvel ezelőtt hallgattam egy interjút, amiben egy olyan Hollywoodban dolgozó producer beszélt a megtéréséről, az Istennel való kapcsolatáról, ami tényleg egy ilyen, egy ilyen valóságos élmény volt, tehát jó volt hallgatni egy ilyen embert, aki átélte azt, hogy Isten megbocsátja a bűneit, és hát ő kapcsolódott Istenhez, és hát elkezdett ott Hollywoodban, vagy nem tudom, ott a környéken valamelyik gyülekezetbe járni, és hát az Istennel való kapcsolatában előrelépni. És néhány éve már, amikor ő keresztényként élte az életét, akkor készítették vele ezt a riportot, vagy interjút, amit én láttam. És ebben hát vallott egyrészt arról, hogy mennyire valóságos az Isten, hogy mennyire nagyszerű, hogy az Isten mindenkinek megbocsájt, és tényleg az újjászületés az teljes mértékben megreformálja az embernek az életét. Beszélt erről, és aztán az interjúban volt egy olyan rész is, amikor hát a küzdelmeiről beszélt, arról a küzdelmeiről, hogy ő hogy érzi magát egy gyülekezetben. És azt mondta el, hogy amikor elkezdett járni a gyülekezetbe, és hát megtudták, hogy ő kicsoda, vagy hát elég ismert figura volt azon a területen, a gyülekezetben lévő házi csoportok, vagy kis közösségek folyamatosan versengtek, hogy melyikbe fog ő járni. Tehát mindegyik meghívta 15-ször, hogy ugye akkor hozzánk fogsz jönni, nem oda, hanem ide, mi ilyenek vagyunk. Tehát, hogy folyamatosan versengtek a csoportok, hogy ő abba a bizonyos csoportba járjon. És mondta, hogy ezt neki nehéz volt kezelni, mert úgy gondolt, hogy tök mindegy, hogy melyikbe járok, nem? Tehát mindegyikben keresztények vannak, mindegyikben az Istenről van szó. Tehát teljesen mindegy, és itt kialakult egy ilyen versenyhelyzet. Elmondta azt is, hogy ahogy elkezdett járni ebbe a bizonyos gyülekezetbe, az első fél év alatt több mint 20 olyan nő volt, aki oda ment hozzá, hogy proféciát kapott, hogy ő lesz a férje. Egyébként ez a valaki egy szingli volt, egy 40-valány éves, jó kinézésű fiatalember. Egy csomó ember úgy gondolta, hogy ez egy jó lehetőség a számára. Aztán arról is beszélt, hogy persze, hogy ezt nehéz volt neki kezelni, hogy hogy kell ezekre nemet mondani, meg hogy akkor a gyülekezetben mi illik, hogy hagyjál békén, vagy nem tudom, hogy imádkozva kell ezt kimondani, vagy nem tudom milyen módon, tehát hogy lerázni ezeket az embereket, vagy ezeket a kedves hölgyeket. Beszélt arról is, hogy többször kapott vacsora meghívásokat, vagy egy ilyen családi meghívásokat, hogy a gyülekezetben emberek elhívták, hogy gyere, legyél velünk, vagy tölts velünk egy kis időt. És azt mondta, hogy arra kellett rájönni, hogy amellett, hogy meghívtak, és hogy minden széppel és jóval elláttak, tulajdonképpen előjöttek azok a kérések, hogy nem tudná-e pénzt kölcsön adni, a gyerekem vagy a családtagjaim részére nem tudná-e biztosítani valami jó munkát ott a filmiparban. Tehát, hogy elkezdtek jönni elő ezek a emberi érdekek, amelyeket ő neki azt mondta, hogy nagyon nehéz volt kezelni, hogy kell ezeket valahogy normálisan lereagálni. Arról is beszélt, hogy a gyülekezetnek a marketing anyagaiba egyre többen kérték azt, hogy ő legyen mindig így a frontvonalon, és az ő arcképe, meg az ő néhány sora legyen ott, meg ő ajánlja a gyülekezetet, mert hogy ő ebbe a gyülekezetbe jár, és az mennyire fontos. És azt mondta, hogy egy idő után ez neki úgy túlzás volt, hogy ő nem azért jött egy gyülekezetbe, hogy egy marketing arc legyen, nem azért, hogy 20 nőnek a férje legyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen ő egy szürke emberként az Istent akarja követni, és neki szüksége van egy gyülekezetre. És arról is beszélt, hogy a legtöbb istentisztelet végén az emberek oda mentek hozzá, és nem azt kérdezték meg, hogy vagy nem ez volt a lényeg, hogy beszélgessenek vele, hanem hogyha már így összefutottunk, egy szelfit csinálhatnánk-e, és akkor olyan jó lenne, hogyha itt közös képünk lenne egymásról, és akkor ezt tudnánk képviselni. Sok minden volt még ebben az interjúban. De el tudjátok képzelni ezt a szituációt, ugye? Persze, ez egy hollywoodi gyülekezet, tudjuk Amerika milyen, aki nem tudja, majd egyszer megtudja, tehát ez egy teljesen más világ, mint a miénk. De az a kérdésem, hogy szerintetek, ha egy ilyen kaliberű ember, aki üszik a gyülekezetbe elkezdene járni, amit a fél ország vagy a teljes ország ismer, akkor mi hogy viselkednénk? Hasonló reakcióink lennének, vagy pedig teljesen más módon kezelnénk ezt az egészet? Illetve pontosítom a kérdést. Nem kell válaszolni, magadnak válaszolj csak. Ha egy ilyen ember elkezdene járni a kőszikla gyülekezetbe, akkor te hogy kezelnéd ezt a kérdést? Azért fontos ez, mert az ige azt mondja, hogy ne legyünk személyválogatók. És a személyválogatás az lehet egy ilyen pozitív diszkrimináció is, meg negatív diszkrimináció is, tehát, hogy valakit följebb emelünk, mint ahogy kellene, másokat meg lejjebb nyomunk, mint ahogy kellene, vagy tehát, hogy nem adjuk meg azt a tiszteletet, vagy azt a szeretetet. Gondoljatok csak arra, hogy egy olyan világ vesz körül bennünket, amit nagyon sokszor úgy neveznek, hogy ilyen multi-opcionális világ. Hogy mindenből sok van. Tehát ez a fogyasztói társadalomnak a működésének az alapelve. Hogy mindenből 100 000 félét gyártanak, és választ ki a neked megfelelőt, ami neked tetszik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen zsigeri módon bennünk van az, hogy válogatunk. Ugye? Tehát választunk mindig. Tehát nem úgy van, hogy bemész a boltba, és akkor nem tudom, kész valamit, és az az egy darab van, tehát hogy most akkor választasz, hogy kell vagy nem kell. Tehát mindenből sok van. Mindenből rengeteg színű van, rengeteg fajtájú van, rengeteg illatú van, és rengeteg formájú van, és mindenből rengeteg. Válogatunk a lehetőségek közül, válogatunk emberek közül, válogatjuk a termékeket, hogy mit veszünk meg, vagy mit nem veszünk meg, válogatunk az iskolák közül, hogy hova megyünk, vagy hova nem megyünk, vagy a gyerekünket hova engedjük el, vagy hova nem engedjük el, válogatunk a gyülekezetek közül, ez jó, ez rossz, ez ilyen, az olyan, az amolyan. Ez a válogatás alapvetően benne van a gondolkodásban, benne van a nyugati civilizált világnak ez a fogyasztói társadalmába. Választunk magunknak vezetőket, az nem kell, ő nagyon határozott, vagy nagyon gyenge, vagy ilyen-olyan. A főnököt is mi választjuk meg, ugye, tehát ha nem tetszik, ott hagyjuk a céget, megyünk egy másik helyre. Mindenben válogatunk, és akkor még nem beszéltünk, hogy az ételbe válogatunk, meg mindenben, ezt szeretem, ezt nem szeretem. Ugye, tehát ez az életünknek a része. Hogy válogatunk, válogatunk, válogatunk. És ez a válogatás, ez megnyilvánul az emberekkel való kapcsolatunkban is, és a válogatás az megjelenik a személyválogatásban. És Istennek az az üzenete a Jakab levelén keresztül, hogy oké, hogy egy ilyen világban élünk, oké, hogy válogatunk egy csomó területen, de tanulj meg inkább szeretni, mint az emberek között válogatni. Mert ez fontosabb. Fontosabb dolog az, hogy szeresd az embereket, mint hogy válogass az emberek között. Vagy meglátjátok, hogy miért. A szeretet sokkal-sokkal fontosabb. Azt mondja az ige, figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim. Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Szeretnék egy kicsit beszélni egy alapelvről, és azt majd később visszatérünk a személyválogatásra. Ez az alapelv azért fontos, mert ez segít abban, hogy értsük, hogy mit miért kell csinálni, vagy Isten hogy gondolkodik ezzel az egészről, és miért mondja azt, hogy ne legyél személyválogató. Amikor az emberekkel kapcsolatban Isten gondolkodik, meg az emberek, ahogy az emberekkel kapcsolatban gondolkodnak, az két teljesen más álláspont, vagy nézőpont. Amikor Isten tekint egy emberre, Isten valakit meg akar nézni, vagy nem tudom, valakivel kapcsolatba akar kerülni, akkor az Istennek a szempontja, szóval nem az, hogy megnézzük a Facebook profilját, hogy akkor hol járt, mit csinált, nem tudom, és akkor ott van egy kép. És nem is az Instagramot, és nem is a önéletrajzodat kéri el, hogy mit írtál bele, és mi volt eddig, meg milyen végzettségeid, meg tapasztalataid vannak. És még egy interjúra se fog elhívni, hogy beszélgessen veled egy kicsit, hogy úgy kihozzon belőled valamit, hogy mi is van benned esetleg, és akkor hogy mibe vagy jó, vagy mibe vagy rossz. Az Istent ez egyáltalán nem érdekli. Nem foglalkozik vele. Tudjátok miért? Azért, mert az Isten nem a külsőségeket nézi, hanem az Isten a szívbe néz. Az Isten, ami belül van, azt fogja nézni, és azt fogja vizsgálni, és az alapján mond valamit, vagy tesz valamit. A külsőségek az Isten számára teljes mértékben lényegtelenek. Hogy szép ruhába vagy nem, hogy ilyen a hajad, vagy olyan a hajad, vagy 5 diplomád van, vagy egy sem, az teljesen mindegy Isten szempontjából. Más szempontból ezek fontosak, de az Isten szempontjából ezek nem fontosak. Amikor az Isten akar valakivel valamit, az Isten akar megismerni valakit, vagy kiválasztani valakit, akkor alapvetően ott szellemi szempontok vannak, és nem egy ilyen fizikális, vagy nem egy ilyen külsőségeket figyel Isten. Gondoljatok csak arra, hogy Jézus, amikor a 12 tanítványt kiválasztja, akkor előtte nem egy hosszú tanulmányozásba kezd meg interjúkat készít velük, és akkor a végén eldönt, hogy ki marad a csapatba, és ki az, akinek mennie kell, hanem az igében az van, hogy Jézus egy egész éjszakát imádsággal tölt, beszélget az atyával, és amikor följön a nap, és reggel lesz, fölébrednek az emberek, Jézus oda megy, és azt mondja, hogy te gyere velem, te is gyere velem, te is gyere velem, meg te is, meg te is, meg te is. Ez teljesen más szempont, mintha a külsőségek alapján válogatott volna Jézus. Most gondoljatok bele, ha te keresnél 12 elkötelezett embert, ahhoz, hogy valami nagy dolgot végigcsináljál, és megnézed a tanítványi társaságot, azt a 12 embert, akit Jézus kiválasztott, hát nem biztos, hogy ugyanezeket választottad volna ki. Aluliskolázott, képzetlen, zűrös emberek tömegét hozta ott össze Jézus, olyan embereket, akik nem a legmagasabb szinten voltak bizonyos dolgokban, és annyira jók voltak, hogy nem lehetett már jobbat találni náluk. Teljesen más a szempontja Jézus Krisztusnak, amikor tanítványokat választ, vagy Istennek, amikor az emberekre néz, mint az embereknek, amikor mi válogatunk. Mi a külsőségekre figyelünk alapvetően, hogy ki hogy néz ki, milyen tapasztalatai vannak, milyen iskolázottsága van, nem tudom, mennyire intelligens, nem intelligens, stb. Tudok-e kapcsolódni hozzá, vagy nem tudok kapcsolódni hozzá. Ez az emberi szint, és van az isteni szint, ami pedig a szívet vizsgálja. A Bibliában olvasunk egy olyan történetet, amikor Isten egyik ilyen nagy emberének, egy prófétának meg kellett tanulni nagyon keményen ezt az alapelvet, mert ő is eltévesztette. Ez a történet Sámuellel kapcsolatos, és aki ismeri a Bibliát, mindenki nagyon jól ismeri ezt a történetet. Ha Sámuelre gondolunk, akkor azt kell mondani, hogy Sámuel az, hogy nem egy rossz ember volt így Isten szempontjából, ugye? Tehát azt olvassuk a Bibliában róla, hogy amikor még kisrác volt, jobban hallotta a Szentlélek hangját, mint az akkori főpap. Értitek a szintet? Tehát, hogy ő meg egy kisrác volt, pár éves, nem tudom hány éves lehetett akkor. Hallja az Isten hangját, az akkori főpap meg azt mondja, hogy hát feküdj le, fiam, nincs itt semmi. Tehát, és akkor utána jön rá a főpap, hogy, ja, hogy lehet, hogy itt Isten szól hozzá. És akkor, tehát, hogy olyan fiatalon, amikor még semmi tapasztalata nem volt, még sem az élettel, sem a szellemi dolgokkal, semmivel, egyszerűen Isten megszólítja, és meghallja az Isten hangját, és reagál erre. És az egész életútja arról szól, hogy nagyon keményen képviseli azt, amit Isten mond neki. Még akkor is, amikor ez nem könnyű. És egyszer van egy olyan élethelyzet, amikor, hát hogy is mondjam, ilyen kormányválság alakul ki, vagy hatalmi válság alakul ki, az akkori királynak, Saulnak mennie kell, és Isten úgy dönt, hogy egy új királyt fog az Isten népének az élére állítani. És azt mondja Sámuelnek, hogy menj el egy bizonyos családhoz, Isainak a családjához, és ott az Isai fiai közül lesz egy olyan ember, akit föl kell kenni, és ő lesz az új király. Sámuel fogja magát, Isten mondta, tehát engedelmeskedünk, elvonul Isai családjához, meglátogatja őket, elmondja, hogy egy nagy vacsorát szeretne, egy áldozati vacsorát szeretne együtt megülni a családdal, és hogy jöjjön össze a család, mert Isten valamit majd ott tenni fog. És amikor mindenki leül, és mindenki ott van, akkor meglátja Sámuel a díszes társaságot, sok szép és daliás fiatalembert, ügyesek, okosak, szépek, bátrak és harcra készek, tehát hogy jó társaság, tehát egy jó család. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor mindenki ott van, Sámuel ránéz az egyikre, a legidősebb fiúra, és azt mondja, hogy ő az. Minden szempontból ő lenne a király, hát ő a legjobb itt a társaságban. És amikor ő eldönti, így külsőségek alapján, hogy az összes testvér között ki a legjobb, legügyesebb, legalkalmasabb, nem tudom, külsőségre, meg amit ő benyomásként megélt, akkor azt mondja, ő lesz az. És amikor ezt így kimondja magában, akkor a Szentlélek azonnal szól, hogy állj! Az Isten más szempontok alapján dönt. És azt olvastuk a Bibliába, kisvetítem nektek ezt a szakaszt, 1 Sámuel 16-ban, hogy Eliábot, amikor meglátta, tehát őróla gondolta azt, hogy igen, megtaláltuk. Tehát ez egy könnyű küldetés volt, idejöttem, tudom, ő az, vacsora, fölkenjük, hazamegyünk, minden rendben van, és betöltöttük az Istennek a küldetését. De ahogy folytatja a Biblia, de az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se a termetes növésére, mert én megvetem őt. És ez a megvetem, ez nem azt jelenti, hogy ő egy tudom, gonosz ember lenne, csak hogy nem őt választottam ki, inkább ez talán így helyesebb. Mit mond Isten itt? Sámuel, ne a külsőségekre figyelj, mert akkor félre leszel vezetve, ugye? Tehát termetes növés, tudod, egy király az jó, hogyha nem 120 centi magas, tehát hogy azért kiemelkedik a tömegből, meg daliás, vagy nem tudom, ott háborúba kellett elölmenni, tehát hogy akárki nem lehet alkalmas egy királynak. És amikor meglátja Eliábot, hogy külsőségekben teljesen alkalmas lenne egy ilyenre, akkor Isten azonnal szól, állj, Nem ezek a szempontok. Én egy más szempontot próbálok érvényesíteni. Várjál. És végigmegy az egész családon. Mindegyikre Isten azt mondja, hogy nem ő. És akkor most mi lesz? Akkor nincs itt a király. És kiderül, hogy a legkisebb az valahol kint van a Dávid, valahol kint van a jóoknál, és tudjátok, utána odahívják, és amikor meglátja Sámuel Dávidot, megjelenik, Szentlélek azonnal mondja neki, ő az. Pedig senki nem gondolt rá, meg se hívták a vacsorára. Tehát nem volt ott, hogy tehát szokták azt mondani, hogy jókor kell jó helyen lenni, és akkor megy előre az életed, mert nem tudom, tehát jó kapcsolatokban lenni, meg nem tudom, tehát ne hagyd ki az olyan fontos embereket, meg fontos helyeket, ahol nagy döntések születtek, mert akkor le fogsz maradni. Hát Dávidnál ez valahogy kimaradt. Meg se hívják, nem is számolnak vele, nem is foglalkozik vele senki, de az Isten őt választotta ki. De ezt csak azért mondom el, mert ez nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy az Isten, amikor az emberekre tekint, és rád tekint, meg rám tekint, akkor nem a külsőségekkel foglalkozik, hanem azzal, hogy a szíved rendben van-e, vagy nem, tiszta-e, vagy nem, gonoszság van benne, vagy szeretet, vagy kegyelem, milyen motivációid vannak, egyáltalán ki vagy te úgy belülről igazán. A külsőségek azok teljesen más kérdés, egy más téma. Sok évvel ezelőtt egyszer volt egy ilyen nagy világevangélistáknak a konferenciája, amit a Billy Graham társaság szervezett, és ennek a konferenciának volt egy olyan különleges mozzanata, amiben, hát mivel a Billy Graham társaság szervezte, és hát tudjátok, nem túl rég meghalt Billy Graham, azért az nem kis kaliber volt ebben az evangélista szolgálatban. Hát így a felszólalók, meg az egész konferencia úgy elég sokszor emlegették az ő nevét is, hogy miért adták, hogy hát igen, a Billy Graham szolgálata, a Billy Graham evangelizációk, a Billy Graham így, a Billy Graham úgy. És egyszer egy afrikai evangélistának úgy elege lett az egészből, és felszólalt, és azt mondta, hogy lehet, hogy váltani kellene, mert szeretném megkérdezni tőletek, hogyha Billy Graham nem az Egyesült Államokban születik meg, hanem Afrikában, és nem fehér emberként, hanem feketéként, akkor emlékeznénk-e, bárki is emlékezne arra, hogy Billy Graham élt a világon, vagy nem? És hát ez egy jó kérdés, nem? És képzeld el, hogyha tényleg Afrikában, vagy egy szegény afrikai országban születik meg, fekete bőrrel, szegény családban. Persze az Isten onnan is kiemelhet bárkit, de tényleg van esély arra, hogy akkor esetleg nem olyan nagy név. És erre, amikor ez úgy egy ilyen derültékből villámcsapásként ott elhangzott, és mindenki csöndbe lett, akkor Billy Graham fölállt, és csak annyit mondott, hogy testvéreim, kegyelemből vagyok, aki vagyok. Nem több és nem kevesebb. Ennyi. És ez szerintem egy jó lereagálása volt az egésznek, hogy én nem vagyok több, mint amit, tehát, hogy többnek látszok, de nem vagyok annyi, de lehet, hogy kevesebb se vagyok, tehát, hogy az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy így lássuk magunkat, hogy az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, az Isten az, aki megtart engem, és minden külsőség, amit magunkra rakunk, fizikálisan, vagy mentálisan, meg nem tudom, intellektuálisan, akármilyen formában, ezek persze jó dolgok, de Isten nem ezt hagyja meg, hanem az, hogy ki is vagy úgy belülről igazán. Egyébként, ha már Billy Grahamnél tartunk, akkor Billy Grahamről tudni kell azt, hogy egy vidéki, senki által nem jegyzett családban született egy farmernak a fiaként, és ugyanúgy indult az élete, mint bárki más, hogy is mondjam, ilyen farmer gyereknek. És Isten ebből a családból emelte ki őt, és elkezdett evangélizálni, és kiderült, hogy amikor ő beszél, akkor először ezrek, utána tízezrek, meg százezrek, meg később milliók hallgatják. És akkor ő szegény volt, vagy gazdag? Ugye ez relatív kérdés, hogy most mibe gazdag, meg mibe szegény valaki. Ha már ennél a témánál tartunk, csak még egy példát. Ott van Saul, illetve hát később Pál apostol. Őről azt kell elmondani, hogy jó családból származik, jó háttere van, jó iskolai végzettségei vannak, jó ambíciói vannak, jó körökben mozog, jó neve van, ráadásul még fiatal, tehát úgy nagy karrier áll előtte, ugye? Tehát azt mondhatnánk, hogy minden oké, így emberileg, külsőségekben, tehát egy nagy ember lesz belőle. De mégis Isten kiválasztja őt, és megváltozik minden, ami belül korábban motiválta őt, és mond olyanokat, hogy ami eddig volt az életemben, és akkor a származástól kezdve a külsőségek, meg anyagi dolgok, meg minden, azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélem. Mert ez semmi, nem ez a fontos. Krisztus, akit én követek, az ő a fontos. Valami megváltozott belül. Amikor arról beszélünk, hogy szeretni kell az embereket, és ne legyünk személyválogatóak, és alapvetően egyformán szeretni mindenkit, akkor itt a Biblia azt mondja, hogy hát a szegényre oda kell figyelni. Vannak azok a szegények, akik fizikálisan szegények. Akin megindul a szíved, mert nincs ruhája, vagy nincs elég kajája, vagy nincs elég szociális háttere, amiben normálisan élhetné az életét. És hogy ezeket az embereket nem kell megvetni azért, mert szegények, hanem szeretni kell őket is. Ez teljesen rendben van, és ezt is mondja az ige. De azt is, hogy vannak olyan emberek, akik egyébként jól öltözöttek, lehet, hogy jó végzettségük van, intelligensek, de belül borzasztóan szegények. Hogy belül nincsen semmi. Rengeteg ilyen ember van. És ezek az emberek ugyanolyan szegények, mint azok, akik fizikálisan élik meg a szegénységet. Ugye Jézus beszél arról, hogy boldogok a lelki szegények, ugye? Ott a lelki, szellemi szegénységről beszél, olyan szükségről, ami teljesen más módon hat az emberre, mint amikor a pénz után rohan valaki, hogy kicsit több kellene, mert fizikailag jó lenne előre haladni. Ezt mindezt azért mondtam el, mert az Isten szempontjából mindegy, hogy te honnan jössz, fizikai szegénységből, vagy gazdagságból, jó családból, vagy rossz családból, szép vagy még szebb vagy, nagyon képzett vagy még képzettebb vagy, mindegy. Az Isten elfogad téged. Ez jó hír. Nem kell produkálni magad. Nem kell mutogatni a bizonyítványt. Mert Istent azt nem érdekli. Nem érdekli, hogy hány évig jártál iskolába, nem érdekli, hogy mit tettél, meg mit, szóval nem számít. Isten azért szeret téged, mert ember vagy. Mert az ő családjához tartozol, mert ő az ő teremtménye vagy. Ez az alapvető hozzáállás, és Isten alapvetően szívedet nézi. És minden más, minden külsőség az ebből a szempontból abszolút lényegtelen. Mi emberek tehát fordítva gondolkodunk. De amikor meg akarjuk érteni Jakabot, hogy miért mondja itt a Szentlélek által, hogy más módon kell gondolkodni, nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megélni a személyválogatás nélküli életet. Először azzal kezdem, hogy néhány dologban azért kell válogatni. Tehát nem mindenre vonatkozik ez. Gondoljatok csak arra, hogy amikor az életed párját kerested, akkor ugye válogattál. Személyről volt szó, de válogatsz, nem? És ez rossz dolog akkor? Amikor eljön az idő, akkor az első valaki, aki szembe jön veled, ő lesz az igaz és kész, és nem kell ezzel foglalkozni, vagy hogy van ez? De teljesen normális, nem, hogy választasz a sok közül. Most akár férfi, akár nő oldalról nézzük ezt. Ez teljesen rendben van, ugye? És mégis személyről beszélünk, és van egyfajta személyválogatás, mert valakinek igen mondasz, és egy csomó valakinek meg ezzel nemet mondtál. Amikor arról döntünk mondjuk, hogy a gyülekezetbe új vezetőket kell beállítani. Akkor nem azt mondjuk, hogy valakit érdekel a téma, és fölemeli három ember a kezét, és akkor legyetek ti a vezetők. Tehát nem így működik a dolog. Ugye? Tehát kiválasztjuk azokat az embereket, akik alkalmasak arra, hittel és szentléleket teljesek, ugye vannak bibliai példák erre, hogy kell választani gyülekezetbe vezetőket, és azok lesznek a vezetők, és nem mindenki. Személyekről van szó, és válogatunk. Van, aki igen, és van, aki nem. Ha neked van egy vállalkozásod, és a vállalkozás az túlnő a magánvállalkozás keretein, hogy magadnak dolgozol, és akkor mondjuk munkaerőt keresel, és szeretnél még 1-2-3-4 embert fölvenni, akkor mit fogsz csinálni? Hát válogatni fogsz, nem? Hogy az a munka, amire keresel embert, ide nő kell, vagy férfi kell, milyen képzettség kell, milyen kvalitás kell, nem tudom. Tehát egy csomó dolog szempontot figyelembe fogsz venni, és azt mondod, hogy akkor ezek alapján kiválasztjuk, hogy ő igen, meg ő is, ő meg nem. Ez normális? Személyválogatók vagyunk, nem? Hát személyek között válogatunk, ilyen értelemben személyválogatók vagyunk. Rengeteg ilyen dolgot lehetne még mondani, amikor barátot választasz magadnak, akkor szintén nem úgy, hogy az utcán, aki legelőször találkozol azzal, és akkor te vagy a barátom, és akkor kész, hanem egy bonyolult folyamat az, hogy kihez tudsz kapcsolódni, és kihez nem, és kivel lesz őszinte bizalmi kapcsolatod, és ki lesz a barátod, és ki nem. És ebben is személyekről van szó, és választunk. És ez normális. És választunk nem soká országos, vagy önkormányzati vezetőket, nem tudom, mindent választunk, ugye? Tehát, hogy személyekről van szó, és döntünk, hogy igen vagy nem, valaki legyen, vagy ne legyen. Amikor a személyválogatásról beszélünk, akkor ez teljesen rendben van, hogy az ilyen területeken persze válogatni kell, és van rengeteg más terület még, ahol muszáj különbséget tenni ember és ember között. De amiről a Jakab ír, hogy ne legyetek személyválogatóak, és hogy Isten mindenkit egyformán elfogad, az azt jelenti, hogy Isten tényleg úgy tekint minden megszületett emberre, sőt, meggyőződésem, hogy minden meg nem született emberre is, tehát aki megfogan, de soha nem született meg valamilyen oknál fogva azokra is, hogy az Isten szereti őket, az Isten elfogadja őket, és ebben egyformák vagyunk teljes mértékben. Én nem tudom, hogy Ádám Éva óta hány ember született erre a világra, vagy hány ember fogan meg, már sok milliárd, most is sok milliárdan élünk, de hogyha ezt az egészet összeadnánk, az egy nagyon nagy szám lenne. Az Isten, amikor rátekint erre a hatalmas embertömegre, mindenkit egyformán szeret. Nincs különbség az Isten szeretetében. Ha ilyenkor szokott jönni az, hogy én ezt elmondom, és nem egy gyülekezetben, ahol olyan konszolidáltan csöndben végighallgatják, és ámen mondanak rá, hanem mondjuk olyan helyen, ahol nem csak keresztény emberek vannak, hogy ez az, ami nem igaz. És akkor mondjuk, jön egy olyan példa, hogy nem mindegy, hogy valaki mondjuk Pakisztánba születik meg, vagy nem tudom, Németországba születik meg. És akinek Isten megenged, hogy Pakisztánba egy lepukkant kunyhóba szülessen meg, ahol a szülőknek is alig van mit enni, azt az embert Isten nem szereti annyira, mint mondjuk azt, akit Németországba enged megszületni egy jó családba. Mert nagy a különbség a kettő között, ugye? Óriási a különbség abban, hogy kiből mi lesz, és milyen lehetőségek vannak előtte. Milyen életkörülményei lesznek, milyen módon fogja az életét megélni. Ez igaz? Azt kell mondani, persze. Persze, hogy igaz. Nagy különbségek vannak, de amikor az Isten azt mondja, hogy mindenkit egyformán elfogad, és mindenkit szeret, akkor nem erről beszél. Nem a külsőségekről, nem a fizikai dolgokról, hanem arról, hogy Isten méltat mindenkit, és mindenkit szeret azért, mert ember. És aki ember, az részesülhet az Isten szeretetéből. És ezért mondja a Biblia, hogy Isten mindenkinek egyenlő esélyt akar adni, nem fizikailag, mert ez a kommunizmus. Tehát ez nincs, már régen kiradíroztuk meg, tudjuk, hogy ez már úgy nem működő dolog. Aztán néha újra megjelenik majd más köntösbe, de hogy ez a mindenki egyforma, mindenkinek egyenlő, és akkor mindenkinek egyforma ruhája van, meg nem tudom, mindenkinek ugyanannyi pénz van a zsebébe, ez soha nem működött, és soha nem fog működni a földi viszonylatban. Ez nem igaz. És Isten nem ezt akarja, hogy kommunizmus legyen, vagy ezek az elméletek működjenek. Amikor Isten azt mondja, hogy mindenkit elfogadok, és mindenkit egyformán szeretek, akkor nem a fizikális dolgokra mondja azt, hogy mindenkinek egyforma mennyiségű pénzt adok, mindenkinek egyforma mennyiségű tudást, vagy mindenkinek egyforma mennyiségű ilyen-olyan-amolyan fizikai javakat, hanem arról beszél, hogy Jézus a Golgotai kereszten kiért halt meg? Mindenkiért. Ugye? Mit jelent ez a mindenki? Mindenki. A mindenki azt jelenti, hogy mindenki. Visszamenőleg is, az akkor élők közül is, meg előre is. Mindenki. Aki ember, aki megfogant erre a világra emberként, azért Jézus meghalt a Golgotai kereszten. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy megszabadít bennünket a bűneinktől, és lehetőséget ad arra, hogy a mennyben az örök életet vele töltsük el. Ebben Isten nem tesz különbséget. Persze ebben vannak olyan részek, ami egy ilyen titok és misztérium, és ha már azon gondolkodunk, hogy ki hol születik meg, más módon tud Isten kegyelmet adni és lehetőséget adni, hogy valaki üdvözüljön mondjuk Szaúd-Arábiába, és más módon Magyarországon. Mert itt mondjuk minden boltba kapsz Bibliát, meg bárhova mész, látsz keresztet, meg templomot, meg nem tudom mit. Tehát, hogy nagyon könnyű beleesni így a keresztény üzenetekbe, meg nem tudom a keresztény dolgokba, és könnyű találkozni ilyen hatásokkal. De mondjuk vannak olyan országok, ahol leélhet 100 évet, és nem nagyon találkozol ilyennel. Vagy valaki megszületik Észak-Koreába. Nagyok a különbségek, de ezekre én nem tudom a választ, viszont az Isten igéje azt mondja, hogy Jézus mindenkiért meghalt. Ez azt jelenti, hogy a Szaúd-Arábiában élő akárkiért is meghalt, és az Észak-Koreában élő akárkiért is meghalt. Attól függetlenül, hogy ő hogy hallja az evangéliumot, és hogy nem hallja az evangéliumot, ez az Isten titka, hogy nekik hogy kínálja fel a kegyelmet. De az biztos, hogy ezen a szinten egyenlőek vagyunk. És minden más területen, hogy ki hol lakik, hogy mennyit utazhat, hogy mennyit tanulhat, vagy nem tanulhat, hogy egész életében fizikai munkát kell végezni, vagy pedig egy kényelmes életet él, ebben óriási különbségek lesznek. De Isten sehol nem ígérte meg, hogy ezen a területen egyenlőek leszünk. Jól mondom, hogy ti tudtok más ilyen alapelveket. Ez azért fontos, mert a mai világunknak van egy olyan nyomása arra, hogy az Isten gonosz Isten, az Isten nem igazságos Isten, az Isten nem foglalkozik bizonyos emberekkel, másokkal nagyon foglalkozik, mert az Isten személyválogató, és az Isten alapvetően egy hazug Isten. És ezt üzenik a körülöttünk lévő emberek, mert hogy nekem van, másnak nincs, vagy nekem nincs, és másnak miért van. De a Biblia nem azt mondja, hogy a fizikai dolgokban, a külsőségekben fog egyenlőség lenni, hanem abban, hogy Isten mindenkinek fölkínálja az örök életet. Ebben egyformák vagyunk. És amikor ezt az alapelvet megértjük, hogy ne legyünk személyválogatóak, akkor ennek az alapelvnek a működését kell neked is, meg nekem is gyakorolni. Ha az egész vagyonodat szétosztod, akkor se tudsz egyenlőséget teremteni a világon fizikálisan. Ha az összes tudásodat próbálod mindenkinek elmondani és átadni, akkor se lesz egyforma szintű tudás mindenütt. Mindig lesznek különbségek. De amikor Isten azt mondja, hogy ne legyél személyválogató, akkor ugyanazon a területen kéri azt, hogy ne legyél személyválogató, amilyen területen ő megéli ezt, hogy Isten szeretete az minden ember felé egyformán érvényes. Hogy szeresd az embereket, és minden olyan lehetőséget, amit az Isten eléd ad, abban képvisel az Isten szeretetét. És mondd azt el, hogy Jézus meghalt, és feltámadt, és ő győzött. És ezzel tudod legjobban szeretni az embereket, és ebben tudsz személyválogatás nélkül szegénynek és gazdagnak, ilyennek és olyannak, az evangéliumnak a képviseletében tudod megélni azt, hogy nem vagy személyválogató. Más területeken muszáj különbségeket tenni. A rablót nem engeded be a házba, a barátot meg beengeded, ugye? Akkor miért vagy személyválogató? Hát a rabló is azon jön, mert szüksége van valamire, nem? Vannak olyan területek, ahol különbséget teszünk, és vannak olyan területek, ahol nem. Azért, mert Isten is különbséget tesz bizonyos területeken, és van, ahol nem. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. Róma 5:8. Hogyha ezt úgy valaki átgondolja, és megérti, akkor ja, igen. Tehát erről van szó. Isten nem személyválogató. Mindenkit egyformán szeret, és amikor még meg se születtem, amikor még rólam senki nem gondolkodott, az Isten már akkor megoldotta azt, hogy az ő szeretete nekem, mint embernek valahogy valóság lehessen. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv. Tehát nekünk is az Isten szeretetét kell képviselni az emberek felé. Azt mondja tehát itt az ige, ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegénynek pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyhoz, nem kerültök-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Mielőtt tovább megyünk, emlékszik még valaki a kőszikla küldetésére? Ez úgy szerintem, hogy a témába beleillik nagyon, nem? El tudjuk mondani közösen? Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Minden jóképű embernek, vagy minden gazdagnak, vagy minden szimpatikusnak, vagy minden jófejnek, nem mindenkinek. Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Mindenkinek. És hogyha ezt elkezdjük megélni, akkor megéltük azt, hogy nem vagyunk személyválogatóak. Mindenkinek, akit Isten elénk hoz, fölkínáljuk a lehetőséget. Ami működni szokott és problémákat okoz, ez nagyon sokszor egy ilyen gyakorlati dolog. Kicsit azt is mondhatnám, hogy egy ilyen pszichológiai dolog, de az ördög ezt jól ki tudja használni. Az ember az alapvetően önző, tehát hogy önmagával szeret sokat foglalkozni, hogy a saját szükségleteim, a saját dolgaim, a saját igényeim, a saját tam-tam-tam minden. Tehát hogy ezek előtérben vannak, még ha nem akarjuk sokszor akkor is. És a másiknak a szüksége, a másiknak az igénye, a dolgai, azok meg a második, harmadik sorban vannak. És ez az önzés dinamikája nagyon sokszor úgy működik, És mivel azt mondja Jakab, hogy testvéreim, meg az eklézsiáról, az egyházról, a gyülekezetről beszél, hogy a gyülekezetbe föl kell számolni a személyválogatást ezen a területen, meg persze a társadalomban is, de az a mi feladatunk, akkor itt arról van szó, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon szimpatikusak nekem. Bármi miatt is. Lehet az érdekek miatt, lehet, hogy csak egyáltalán a személyisége miatt, lehet, hogy amiatt, amit mond, vagy ahogy viselkedik, nem tudom, bármi miatt valaki szimpatikussá válik. Mondjuk annyira szimpatikussá, mint ahogy az elején mondtam, hogy ez a hollywoodi producer elég sok embernek szimpatikussá vált a gyülekezetbe, ugye? Tehát ez eddig nem is probléma, hogy örültek annak, hogy ez az ember megtért és idejött. Ez nagyszerű. Csak amikor az emberi önzés fölülírja az Isten szeretetét, és a szimpatikus emberekkel elkezdek foglalkozni, mert az milyen jó, hogy ő megtért, milyen jó, hogy ő most itt van, milyen jó, hogy a mi gyülekezetünkben van, milyen jó, és mondhatjuk a sok-sok áldást, közben elfelejtkezem arról, meg nincs időm arra, hogy más is bejött a gyülekezetbe, aki nem producer, és nem Hollywoodban él, és nem olyan fényes a neve, meg lehet, hogy senki nem ismeri, csak az utcában két ember, vagy lehet, hogy nincs annyi pénze, vagy nincs akkora hírneve, és hogyha rácuppanunk azokra az emberekre, akik így nekünk nagyon fontosak, akkor közben elfelejtkezünk azokról, akik Istennek nagyon fontosak, akik bizonyos értelemben szegények, vagy fizikálisan, vagy nem fizikálisan, de lelkileg mindenképpen, mert ha bejön egy gyülekezetbe valaki, az azt jelenti, hogy van egy lelki szüksége, van egy lelki szegénység, amiben szeretne ő fejlődni, vagy szeretne valahogy áldást nyerni. És ha mindig a szimpatikus emberekkel foglalkozunk, mindig azzal a körrel foglalkozunk, ahol én biztonságban érzem magam, ahol nekem jó, ahol az én érdekeim, vagy ahol az én kényelmem, vagy komfortzónám működik, ha ebben mozogsz, biztos vagyok benne, hogy folyamatosan elköveted a személyválogatás bűnét, mert közben nem lesz időd, és nem figyelsz, és nem veszed észre azt, hogy van más is ott, aki nagyra értékelné, vagy hát az Istentől jövő áldásként venni, hogyha átölelnéd, vagy kezet fognál vele, vagy azt mondanád, hogy örülök, hogy itt vagy, vagy szeretlek téged, vagy nem tudom, vagy segíthetek-e neked valamiben. Vannak emberek, akikhez könnyű kapcsolódni neked, de ne csak ezek legyenek a fókuszban. Azok az emberek is, akikhez talán nehezebb kapcsolódni valami miatt. Lehet, hogy csak azért, mert nem ismered, lehet, hogy azért, mert sokkal fiatalabb, vagy sokkal öregebb nálad, lehet, hogy teljesen más társadalmi osztályhoz tartozik, sokkal szegényebb, vagy sokkal gazdagabb nálad, teljesen mindegy. De ugye értitek, hogyha csak abban a körben mozgok mindig, ahol én kényelmesen érzem magam, és ahol könnyű kapcsolódni, akkor elfogadtok olyan lehetőségeket, ahol az Isten szeretne engem látni, hogy az Isten szeretetét gyakoroljam, a személyválogatást ne éljem meg, hanem tudjak neki is segíteni. Ez így van a gyülekezetben, ez így van egy munkahelyi közösségben, így van a családodban, bárhol. Figyeld meg magad. Ha nem tudatosan, nem imádkozva készülsz egy-egy napra, és nem a Szentlélek vezet, hanem csak úgy magadtól mész, mindig beleugrasz ezekbe a biztonságos környezetekbe, azokhoz az emberekhez, akik tudod, hogy ők jó emberek, nem bántanak, elfogadnak engem, és azokkal úgy jó lenni, ugye? De ne felejtsd el, hogy Isten oda is küld, ahol olyan emberek vannak, akiket nem ismersz. Ők is egyébként jó emberek, valószínűleg csak nem ismered őket. Hát, hogyha megismernéd, akkor ők is a barátok lennének. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, és itt a felolvasott szakaszban is ez van, hogy ha valaki nagyon odafigyel a fényes ruhában jövő emberre, tehát arra, akihez úgy jó kapcsolódni bármilyen motivációval is, akkor nem lesz ideje a másik, hogy ahogy te is itt vagy, bocs, akkor üljél le, de most nekem nincs időm, mert most itt a nagy emberekkel kell foglalkozni, ugye? Kérdés, hogy te elkövetted már ezt a bűnt? Vagy én? Ez azért fontos kérdés, mert Jakab arra hivatkozik, hogy a törvény az úgy összességében egy. És nem lehet azt mondani, hogy én 80%-ban betartom, tehát én tök jó vagyok. Ez még, nem tudom, vagy 90%-ban, az még ötös is sok helyen. Még a 80% sem rossz, az alatt már úgy azért gyenge eredmények vannak. Tehát, hogy nem így működik a törvény. Vagy betartod mindet, vagy semmit. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a törvény minden passzusát betartod, viszont személyválogató vagy, az Isten szeretetét nem vagy hajlandó képviselni mások felé, azért, mert nem érdekel, vagy nincs idő rá, vagy nem is foglalkozol vele, akkor azt mondja, hogy Jakab, az egész törvényt megszegted. Ez egy ilyen logikai dolog. Persze tudom, mi nem a törvény alatt vagyunk. mi Krisztusban vagyunk, de ez egy sokkal magasabb szint. Ha nem lenne törvény, akkor a Krisztus szeretete minden embert szorongat, ugye ezt mondja Pál apostol, és segít abban, hogy tudjunk kapcsolódni a másik emberhez, és ne legyünk ebben személyválogatóak. Ugye amikor bejön valaki a gyülekezetbe, vagy bejön a munkahelyre egy új ember, vagy a családban megismersz valakit, még ha nehéz is hozzá kapcsolódni, még ha egy ilyen problémás, zűrös ember, az Isten őt szereti. És lehet, hogy nekem van szerepem abba, hogy az Isten szeretetét ő megismerje. Ez lehet, hogy idő, lehet, hogy energia, lehet, hogy sokkal többet ki lesz belőled, mint a jó emberekkel való együtt töltött idő. De azt mondja az Isten igéje, hogy mivel Isten mindenkit szeret, és Isten mindenkihez el akar jutni, ezért neked is egy ilyen szélesebb látókört kell fölvenni. Nem azért, mert ez a törvény, és ezt meg kell csinálni, hanem azért, mert Isten ezt elkezdi munkálni benned. És szerintem sok jó tapasztalat van mindenkinek az életében, meg vannak szerintem rossz tapasztalatok, és amikor ezt nem mertük megtenni. Letelik az idő. Oké. Szerintetek minden nagy teológiai dolgot lehámozva, mitől van az, hogy bizonyos gyülekezetek élnek, működnek, vagy növekszenek, más gyülekezetek meg nem élnek, nem növekszenek, nem működnek, és tönkre mennek? Nyilván sok dimenziója van ennek, hogy mitől működik egy gyülekezet, vagy egy közösség, de az egyik biztos, hogy ez. Ahol az Isten szeretetét mindenki felé egyformán akarjuk képviselni, az a gyülekezet az egy ilyen növekvő pályára tud állni. Az a gyülekezet, ahol ez úgy eléggé szűrve van, és a személyválogatás bűne az úgy növekszik, ott az embereknek egy bizonyos része le fog lépni, mert azt mondja, hogy nincs szükség. Isten föl akarja emelni a szegényt, a nincstelent, a lelkileg szegényt, a szükségben lévőket, és amikor őket föl akarja emelni, akkor néha azt ő megteszi szuverén módon, és senkit nem használ, csak ő valamilyen módon beavatkozik az életébe, de néha azt mondja, hogy Durkó István, figyelj, gyere velem, és menjünk együtt, és csináljuk ezt együtt. És engem akar használni abban, hogy valakinek áldást legyek, vagy téged. Esetleg olyan helyzetekben, ahol még soha nem voltam, olyan emberekkel, akiket még nem ismerek, vagy olyan emberekkel, akikhez azt mondom, hogy hú, hát nem is biztos, hogy annyira meg akarom ismerni. De az Isten szeretete több, mint az embernek a szeretete. Mindezt Jakab azért mondja el az akkori gyülekezetnek is, meg a mai élő gyülekezetnek is, hogy segítsen bennünket abban, hogy ne legyünk önzőek. Hogy valahogy engedjük, hogy az Isten szeretete jobban áradjon, jobbra is, meg balra is, meg mindenfelé. Olyan irányba is, ami eddig talán be volt zárva nekem, vagy nem működött. És azt is tudni, hogy mivel Isten a szívünket vizsgálja, ami belül van, azt ő nagyon jól látja. És azt is látja, hogy benned most milyen gondolatok vannak, és akkor azt mondanád, hogy oké, én szeretek mindenkit, de őt, azt nem tudom szeretni. Vagy ilyen és olyan emberek közé nem tudnék kapcsolódni. Hát, hogy ez így van emberileg, de az Isten ezeket át fogja lépni, és bármilyen helyzetben tud téged használni, és tök jól fogod érezni magad utána. Olyan emberekkel is, akikkel most azt mondod, hogy biztos, hogy nem működne. Ezt annyiszor átéltem már. Mert minden emberben emberileg van egy ilyen vonzás, vagy taszítás, vagy semleges, nem tudom. Tehát, hogy valami működik, ugye? Tehát valaki szimpatikus, valaki ezt úgy közelebb akarsz menni, meg jó megismerni, meg rendben van minden. Mások teljesen közömbösek, tehát túlságosan nem teszel érte semmit. Mások meg szinte taszítóak, és akkor meglátod, hogy él, meg hogy viselkedik, hogy beszél, Istenem, soha ne is találkozunk. Tehát, hogy ugye megvannak ezek. Ezt éled át a munkahelyen, ezt éled át a családban, a nagy rokoni társaságban. Meg ezt lehet átni minden közösségben, vagy gyülekezetben. És az Isten azt mondja, hogy mivel én mindenkit szeretek, és én olyan könnyen átlépem ezeket a társadalmi, meg előítéleti, meg nem tudom, mindenféle témákat, őt ez abszolút nem érdekli, ezért én képessé teszlek téged is arra, hogy ugyanezt meg tud tenni. Gondoljatok arra, hogy Jézus, amikor a földi szolgálatában volt, a farizeusokkal mennyit teszekedett? Tehát mindig beszóltak neki, kellemetlen helyzetekbe hozták, megalázták, vagy megpróbálták megalázni. Szerintem emberileg nézve, amikor Jézus meglátott egy következő farizeust, akkor Istenem, hagyjatok békén. Tehát, hogy már megint itt vannak. Tehát, hogy emberileg ez a hatás, ugye? Most képzeld, hogyha neked lenne egy ilyen társaság, akik mindig szivatnak, mindig olyan dolgot mondanak, ami megaláznak téged, kellemetlen helyzetekbe hoznak, nagy nyilvánosság előtt természetesen, tehát, hogy minél több ember értesüljön erről az egészről. Tehát, hogy elegem van ebből a dologból. És mégis azt olvasok az igében, hogy ő ezt úgy állja a sarat, persze úgy válaszok is megvannak, tehát hogy nem hatódik meg tőlük. De egyszer jön egy farizeus, Nikodémus, és azt mondja Jézusnak, hogy figyelj Jézus, én akarok veled éjszaka beszélgetni. És nem azt mondja, hogy hagyjál már végén, tehát most az éjszakámat is el akarják venni. Már pihenni se hagynak ezek. Hát mit képzelnek? Jön egy farizeus, aki beszélgetni akar Jézussal éjszaka, és Jézus mit csinál? Azt mondja, oké, beszélgessünk. És tud különbséget tenni, mert kiderül, hogy ennek a Nikodémus nevű embernek a szívébe teljesen más van, mint az összes többi farizeusnak a szívébe. Azonnal tud váltani. Azonnal beszélget vele, elmondja az Isten országának a titkait, elmondja neki, hogy meg kell térned, és akkor minden nagyszerű lesz, ha nem térsz meg, akkor meg nem lesznek nagyszerűek a dolgaid. De milyen fantasztikus ez a gyors váltás. És hidd el, hogy erre csak az Isten képes. Tehát, hogy én ezt nem tudom csinálni. Tehát, hogy nagyon elegem van valakikből, akkor úgy bezárok, ugye? Tehát, hogy ez az emberi hozzáállás. Az isteni hozzáállás meg az, hogy na még egy lépés, meg még egy lépés. És amikor az Isten elkezd működni az életedbe, akkor át fogod élni majd, hogy mégis tovább tudsz menni. Amikor Jézus elmegy egy városba, találkozik egy Zákeus nevű emberrel. Ez az ember elég aljas, kizsigerel mindenkit, pénzéhes, az Isten népét szipolyozza, ugye, tehát az Izrael népét, sok rosszat el lehet mondani róla, és amikor Jézus elmegy az ő településére, akkor nem az, hogy itt van egy aljas ember, hogy van képe ide jönni, mennyi kárt okozott ez már nekünk, hanem a nagy tömegben Jézus észreveszi, hogy ott van a fán, és azt mondja, hogy én szeretnék veled beszélgetni. Mert látja, hogy ő egy szegény, egy lelki szegény. Pénzben sok van neki, meg vagyonban, meg sokat lopott, meg sok mindent összeharhácsolt. Mert a korrupciónak az egyik megtestesvéjét úgy hívják, hogy Zákeus. De mégis Jézus találkozni akar vele, átlép mindenféle határon, és azt mondja, hogy neked az Isten országára van szükséged, látom. Szóval, amikor Jakab arról beszél, hogy ne legyünk személyválogatók, ezen a területen mondja, hogy tényleg ne legyél személyválogató. Adtok még nekem 10 percet, vagy befejezem? Kicsit hosszú lett, de akkor gyorsan megyünk, jó? Még egy példa. Mindenféle szervezet nagyjából úgy épül föl, hogy vannak valakik a csúcson, meg vannak valakik az alján. Ugye? Tehát ez így működik. Egy kis vállalkozás, nagy vállalkozás, egy multinacionális cég, egy államhivatal, minden. Még egy baráti társaság is így működik. Vannak ilyen vezéregyéniségek, akik úgy mondják, hogy ez meg az lesz, és vannak a követők, akik megcsinálják azt, amit a nagyhangúak mondanak. Mindenféle társaság így működik. A kérdés, hogy hol vannak a vezetők? Itt elképzelhető, hogy sok vezető van, és a világi rendszerek általában így épülnek föl, hogy a vezető... Minél nagyobb ember, annál magasabban van. Annál érinthetetlenebb, annál több pénzt kap, annál kevesebb az ilyen elérési lehetőség, vagy elérési pont vele kapcsolatban. És hogy jövünk lefelé a ranglétrán, minél messzebb vagyunk a csúcsvezetőtől, annál inkább elérhetetlen számunkra a csúcsvezető. Ez a világi modell. Nagyjából így működik minden. Azt is tudni kell, hogy a csúcsvezető ebben a hierarchiában abból él, hogy akik alatta vannak, sokat dolgoznak. Lehet, hogy ő is sokat dolgozik, tehát most nem kell őket lebecsülni, mert egy vezetőnek mindig van extra teher, meg extra felelősség, tehát ezért mondja a Biblia, hogy imádkozzatok érte, vagy imádkozunk érte, tehát vezetőnek nem biztos, hogy mindig jó lenni, de alapvetően abból él, akik ott vannak alatta. Amikor arról beszélünk, hogy ne legyünk személyválogatóak, és egy olyan közösségben működjünk, ahol a személyválogatás nem abból van, hogy te jó vagy, te rossz vagy, te ennyi vagy, annyi. Tehát, hogy ne kihasználni egymást, hanem együtt fölemelni a másikat. Akkor erről beszél a Biblia, hogy az egyháznak egy gyülekezetnek, vagy az eklíziának, az Isten népének nem így kell fölépülni, hogy valahol van fönt egy csúcsvezető, és akkor az úgy ott van és elérhetetlen, hanem fordítva, hogy csúcsvezető az lent van. Azt mondja a Biblia Efézus 2.20-ban, ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Mire épültetek rá? Az apostolok és a vezetőkre épül minden. Nem mikor fölépül minden, akkor a vezető beül a székbe, és akkor elkezd irányítani, hanem ő ráépül minden. Egyrészt Krisztusra, másrészt az apostolokra, a profétákra, a vezetőkre. Ez a modell, ahol a vezetőkre épül minden, ez biztosítja azt, hogy ne legyünk személyválogatóak. A másik modell az biztos, hogy személyválogatásban fog működni. És amikor azt mondjátok, hogy hát de rossz Pistinek ott van lent, és akkor minden, vagy bármelyik vezetőnek, akkor hadd mondjak egy jó hírt neked, te is vezető vagy. Vezetsz egy házi csoportot, vezeted a családodat, munkahelyen van két ember rád bízó, vagy 200, én nem tudom, vannak felelősségeid, bizonyos értelemben te is vezető vagy. Valamilyen területen Isten ránk bíz vezetést. És amikor ránk bíz vezetést Isten, akkor tudni kell, hogy én nem a király vagyok ebbe, most másképp hívják, Jézus Krisztusnak hívják, hanem én vagyok az, aki szolgálok mindenki felé. Én vagyok az, aki segítek mindenkinek, személyválogatás nélkül. És hát a személyválogatás nélkül tudod vezetni a családodat, minden gyereket egyformán szeretni, vagy mindenkit, személyválogatás nélkül tudod a cégedet vezetni, vagy a vállalkozásodat vezetni, személyválogatás nélkül tudsz tanár lenni, és egyforma lehetőséget adni minden gyereknek, személyválogatás nélkül tudsz az egyházban működni, vagy nem tudom hol, bármilyen élethelyzetben is, hogy tudod, hogy amit te teszel, az, hogy rád épülnek a dolgok. És ha te nem teszed, akkor valami összeomlik. És ha te személyválogató vagy, akkor valami kezd összeomlani az Isten szeretetének és az Isten munkájának a hatása, és ha az Isten szeretetét elkezded képviselni, akkor épülnek a dolgok. Épülnek az emberi kapcsolatok, és épülnek az embereknek a lelki élete is. És akkor ugrok egy nagyot, és zárásként néhány kérdés, csak hogy átvigyük gyakorlatiba ezt az egészet. Ki az, akivel nem beszéltél a gyülekezetben több mint 3 hónapja? Nem biztos, hogy haragudni kell rá, csak mondjuk mindenki mással igen, őróla meg elfelejkeztél, ugye? Tehát ez a dinamika működik, valakivel sokat, valakivel meg semmit. Isten azt szeretné, hogy azokkal is tartsd a kapcsolatot valamilyen szinten, akikkel eddig nem tartottad. Lehet, hogy egy készfogás, lehet, hogy egy mosoly, lehet, hogy örülök, hogy itt vagy, hogy vagy, vagy nem tudom, bármi, hogy imádkozhatok-e érted, de elkezd működni a személyválogatás nélküli szeretet. Ki az az ember, akit a környezeted megvet, és te sem fejezted ki felé Isten szeretetét? Van-e olyan valaki családban, nagy rokonsági környezetben, munkahelyen, bárhol, akit mindig szivatnak, aki ugye a periférián van, borzasztó rosszul érzi magát, nagyon nehéz neki, és lehet, hogy szüksége lenne arra, hogy az Isten szeretetével találkozzon, és mivel te vagy ott, te vagy az az ember, akivel valamilyen szinten kapcsolatban lehet, ha nem vagy személyválogató, akkor neki is adsz az Isten szeretetéből egy kicsit. Ki az a szegény, akinek te tudnál segíteni, és Isten szeretetét képviselni? Ez lehet fizikai szegénység, lehet szellemi nyomorúság, szellemi szegénység. Mikor volt, hogy segítettél olyannak, akiről tudtad, hogy soha nem fogja visszaadni? A Biblia beszél erről is. Ez az igazi személyválogatás nélküli szeretet. Mert amíg úgy segítek neked, hogy tudom, hogy legalább annyit visszaadsz nekem, de lehet, hogy még többet is, mert akkor oké, ez is működik, de hogy amikor tudom, hogy valakinek hiába mondok sok jó szót, hiába adok ezt és azt is, lehet, hogy soha nem, biztos, hogy soha nem fogja vissza, lehet, hogy még ellenem is fordul, de akkor is segítek neki. Azt mondja a Biblia, hogy ha ez nem megy, akkor ne csodálkozz rajta, azért nem megy, mert ember vagy. De hogyha mégis megy, az attól van, hogy az Isten elkezd működni az életedbe. Mert az Istennek ez nem probléma. És amikor az Isten szeretete betölti a te életedet, akkor elkezdenek működni olyan dolgok, amelyeket emberileg semmilyen módon nem tudnál megtenni. Ezért én arra hívlak benneteket, hogy ezért imádkozzunk, hogy ne emberi erőlködés, hogy ne a naptárba írod a 328 dolog mellé még, hogy nem tudom, Bélát is szeretni kell, vagy Évát is, vagy nem tudom, pedig utálom. Tehát, hogy ne egy ilyen feladat legyen, hanem valami olyan, ami úgy belőled jön, és szinte keresett, hogy Istenem, hogy tudnám megélni ezt, mert úgy érzem, hogy engem szeretsz, engem elfogadsz, és olyan jó lenne a más is ezt átélni. Azzal szeretném befejezni, hogy van a Bibliában egy jézusi alapelv, egy aranyszabály, amit én egy ilyen aranykeretbe hoztam nektek, látjátok, bearanyoztam az egészet. Az aranyszabály így szól, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Imádkozzunk azért, hogy ez az aranyszabály, az úgy legyen bearanyozva a szívünkbe. És akkor imádkozz holnap, meg holnap után, meg azután, hogy Uram, én így szeretnék élni. Hogy amit én szeretném, hogy velem tegyenek, Isten velem tesz, vagy emberek velem tesznek, azt én szeretném másoknak átadni. Ez az alapelv, ez az attitűd. És ehhez kell Isten, mert ez nem magadból fog jönni, hanem az Isten jósága és az Isten kegyelme fogja ezt megtenni. Drága Úr Jézus, tényleg megállunk itt előtted, és megvalljuk azt, hogy ahogy semmi esélyünk nem lenne, hogy a mennybe menjünk, csak akkor, ha elfogadjuk a te megváltásodat, és tudjuk, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, és rajtad keresztül mehetünk csak a mennybe, az atyához. Uram, tudjuk, hogy minden másra is, ami tőled jön, az igaz. Hogy nem tudunk szeretni úgy, ahogy kellene, csak akkor, ha te szereteted működik bennünk. Nem tudunk elfogadni embereket, vagy bizonyos embereket, csak akkor, ha a te szereteted betölti a szívünket, és tényleg átéljük azt, hogy az Isten szeretete szorongat bennünket. Urunk, megvalljuk azt, hogy vannak emberek, akiket eltaszítunk, és vannak emberek, akiket magunkhoz vonzunk, de imádkozunk azért, hogy segíts nekünk, hogy ez változzon meg gondolkodásmódunkba, a szívünkbe, és kérjük azt, hogy tudjuk egyformán szeretni az embereket. Segíts, hogy ez ne egy bölcstelenség legyen, ne az ördög tudja ezt kihasználni, hanem tényleg az Isten erejével, az evangéliummal, a te kegyelmeddel tudjunk az emberek felé lépéseket tenni, vagy ilyen üzeneteket küldeni. Urunk, kérünk téged, hogy adj ebben nekünk bölcsességet, erőt, és imádkozom, hogy a következő napokban, ahogy éljük az életünket, és számtalan szituációban, meg helyzetben találkozunk mindenféle emberrel, jókkal és rosszakkal, igazakkal és gonoszokkal, szimpatikusokkal és nem szimpatikusokkal, de Urunk, kérünk, hogy szent lelked által tanácsolj bennünket, hogy mikor mit kell tenni, és segíts, hogy ne legyünk személyválogatóak, Urunk. Kérünk, hogy az aranyszabály az legyen egy valóság az életünkben. Olyan sok minden van, amire vágyunk, amit szeretnénk, hogy az emberek velünk tegyenek, szeressenek, elfogadjanak, odafigyeljenek ránk. És ugyanezt elvárjuk tőled is, Urunk. És segíts, hogy ezt tudjuk továbbadni. Kérünk, hogy tegyél képessé bennünket erre, mert tudjuk, hogy ezt csak te tudod tenni. Kérlek, hogy áld meg így valamennyünknek az életét, és az Isten szeretete és az Isten békessége tudja betölteni a szívünket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen.
Egy megtörtént eset, amit hallottam. Amerikában, igaz történet, besétált az egyik nagyobb gyülekezetbe egy szakadtabb ruhában, hajléktalan külsővel egy férfi, nagyobb volt a szakálla is, rendezetlen a haja, és előre sétált középen, és leült a legelső sorba. Oda mentek hozzá, így szeretettel, így a helyi tesók, szervezők is mondták, hogy elnézést, egy kicsit hátrébb kéne ülni, ez így fenn van tartva vendégeknek. Persze aztán nem ült oda senki, nem volt más vendég. Lement az alkalom, és a végén a korábbi lelkész akkor bejelentette a gyülekezetnek, hogy hát akkor beszeretnénk mutatni az új lelkipásztort, aki majd itt fog közöttünk szolgálni, és akkor kérte, hogy akkor jöjjön ki, és középről vagy hátulról ez a férfi szakadt a ruhába, külsővel felállt, szépen lassan előre sétált, bemutatkozott, és utána elkezdett a Jakab 2-ből prédikálni. Biztos, hogy nagy hatása volt, de ennek az üzenetnek mindannyiunk életében óriási hatása lehet, mert hogy én magam is magamra gondolok, vagy bárki, aki magára gondol, azt tudja mondani, hogy Uram, szükségem van ebben a témában a te segítségedre, mert én vagyok az az ember, mi is azok az emberek vagyunk, és mint közösség nekünk is szükségünk van ebben változni, fejlődni. Köszönjük szépen üzenetet. És a legvégére az alkalmunknak a feladatom, hogy elmondjam a következő hetek fontos eseményeit. Köszönöm, Balázs, hogy kitetted, és most végigmondom gyorsan, de törekszünk rá, hogy ősszel hetente ki legyen ez nektek küld.